Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Az első világháború utáni kaotikus időszakról írt könyvet Révész Tamás történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársa Nem akartak katonát látni címmel. A szerzővel beszélgettem.
A könyvem, amelynek Nem akartak katonát látni, a Magyar Állam és Hadsereg 1918-19 a címe, alapvetően egy nagyon rövid időszakot dolgozott fel, az első világháború végétől a tanácsköztársaság bukásáig terjedő időszakot, és ebben az időszakban azt próbálja bemutatni, hogyan viselkedtek az egyszerű közkatonák, az egyszerű magyar közkatonák, illetve hogyan viszonyultak a folyamatosan változó magyar államhoz, mely először leszerelni próbálta őket, és aztán több alkalommal újra mozgósítani őket a különböző határháborúkban. Ugye itt szó van a Károlyi kormány időszakáról, amely leszereli a visszatérő katonákat, illetve próbál egy új köztársasági hadsereget szervezni, illetve szó van a tanácsköztársasági időszakáról, amelyik ugye megteremti a vörös hadsereget, amivel aztán egy eredményes felvidéki hadjáratot hajtanak végre. És tulajdonképpen azt próbálta megvizsgálni, nem igazából azt, hogy mit csináltak a csapatok a különböző frontvonalakon, mert erről azt gondoltam én, hogy viszonylag többet tudunk, hanem azt, hogy mi motiválta az egyszerű embereket, miért harcoltak a különböző hadszínteren, vagy éppen miért lázadtak fel az előjáróik ellen, vagy éppen miért nem álltak be katonának, adott esetben felszólította őket erre a mindenkori kormányzat.
Az akkori káoszt talán a legjobban a borítókép mutatja, egy csoportkép látható a könyv elején. Mi ennek a képnek a különlegessége?
A könyv borítóján látható csoportkép az 1919. március végén készült, a tanácsköztársaság kikiáltása után, egy alföldi településen, Tótkomlóson, és ezen a képen, ezen szlovák anyanyelvű tótkomlósi önkéntesek láthatók, akik éppen bevonulni készültek a közeli Békés Csabán lévő kaszárnyába, a Vörös Hadseregbe. És az ennek a képnek az érdekessége, vagy hát több érdekesség is van, de az egyik az, hogy magukkal vittek egy vörös selyemzászlót, de ez a vörös selyemzászló, ez nem a tanácsköztársaság, vagy éppen a proletár forradalomnak a dicsőségét hirdette, hanem ezen egy szlovák nyelvű felirat volt olvasható, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy éljen az egységes nemzeti párt. Most ez az egységes nemzeti párt, ez a szlovák nemzeti párt volt, ez a szlovák nemzeti párt, ami ma is létezik, és egy alapvetően nacionalista, konzervatív politikai formáció. Tehát, hogyha tulajdonképpen nagyon egyszerűen fogalmaznak, akkor a borítóképen az látszik, hogy szlovák anyanyelvű katonák a régi Habsburg egyenruhájukba bújva egy nacionalista párt zászlaja alatt csatlakoznak a bolsevik magyar kormánynak a vörös hadseregéhez azért, hogy harcoljanak a románok ellen. Azért választottam ezt a borítóképül, mert azt gondolom, hogy ez mutatja meg az ellentmondásosságát ennek a korszaknak, és ez világít rá legjobban, hogy mennyire nehéz az egyszerű katonáknak a viselkedését a nagy politikai ideológiák, vagy a nagy a nacionalizmus, vagy éppen a kommunizmus szempontjából értelmezni.
Egy világháború után hogyan tudták rávenni, vagy mivel tudták rávenni az embereket arra, hogy ismét fegyvert ragadjanak?
Tulajdonképpen ez egy nagyon összetett és komplex kérdés. Igazából különböző társadalmi csoportok különböző más-más szituációkban voltak, de ha nagyon univerzális választ szeretnénk adni erre a kérdésre, akkor azt mondhatjuk, hogy miután az első világháború végén az államok mindenhol egyébként Európában, de a magyar állam különösen meggyengült, ezért alapvetően úgy tudta mozgósítani a lakosságát, hogyha azokat a különböző társadalmi csoportokat, különböző közösségeket próbálta felhasználni, amelyek valamilyen formában megerősödtek a háború során, vagy amelynek a jelentősége megerősödött a háború végére, és azért erősödött meg a jelentősége, mert ezek a intézmények, vagy éppen különböző közösségek, ezek továbbra is védelmet, illetve azonosulási lehetőséget nyújtottak az egyszerű embereknek egy ilyen abszolút bizonytalan, káoszos időszakban. Hogy egy kicsit konkrétabban akarok fogalmazni, akkor erre a városi környezetben a legjobb példa a szakszervezetek, amelyek Budapestnek elsősorban munkások laktak külvárosaiban, illetve az akkor még Budapesthez nem tartozó, de alapvetően munkás településeken, mint Kispesten vagy Pest-Szentlőrincen. Tulajdonképpen 1918-ra átvették, ha úgy tetszik, az államnak a szerepét, és számos fontos területen gyakorlatilag ők irányították az emberek mindennapi életét, rajtuk keresztül zajlott az élelmiszerelosztás, rajtuk keresztül zajlott a lakáshoz jutás, és rajtuk keresztül zajlott a munkaközvetítés is, tehát hogy rajtuk múlott, hogy ki kap megfelelő munkát. Na most, amikor ezek a szakszervezetek mozgósítják a lakosságot, 1919. májusában a tanácsköztársaság időszak alatt, akkor egész egyszerűen azok az emberek, akik tagjai ezeknek a szakszervezeteknek, és ez majdnem 1,3 millió ember akkoriban, ők nem voltak abban a helyzetben, hogy nemet mondjanak, hiszen hogyha nemet mondanak, akkor elvesztik azt a szociális védőhálót, amelyik tulajdonképpen őket védelmezi ebben a helyzetben. Ráadásul ugye van egy ilyen közösségi csoportnyomás, hiszen a saját barátaik, kollégáik, munkatársaik együtt állnak be a hadseregbe. És van egy másik oldal, ez talán valamennyire jobban a vidék Magyarországát jellemzi, hogy az emberek egy jelentős részét, ha úgy tetszik, nem kellett mozgósítani, egészen azért, mert nem szerelték le őket, vagy a leszerelésük az nem volt teljes igazából soha, hanem amikor visszatérnek 1918. novemberében a frontról, akkor beállnak vagy az egyik megmaradt reguláris gyalogezred kötelékébe, vagy éppen különböző ilyen félkatonai rendfenntartó egységben, nemzetőrségbe, polgárőrségbe, és lényegében ezek az emberek fegyverben maradnak 1919 tavaszáig, folytatják, ha úgy tetszik, az első világháború szolgálatukat, persze más körülmények között, és ezek a különböző ilyen paramilitáris csoportok, kis vidéki alakulatok, ezeknek az összevonásával, együtt mozgósításával lehet az embereket belépésre bírni.
Mennyire tudták követni az emberek a politikai változásokat? Ugye 1919-1920 az egyik legmozgalmasabb időszak a magyar történelemben.
Valóban, ezt egy picit nehéz felmenni, hiszen ugye nem látunk bele a kor emberének a fejébe. Azt mondhatjuk, hogy általában ugye minél messzebb van valami a politikai központtól, annál később érnek oda az információk, ugye azért ez egy olyan korszak, ahol alapvetően a páviró, illetve a vasút határozza meg az információ áramlásának a sebességét. Ennek megfelelően mondjuk Budapesten, ugye, vagy Budapest környékén, az ország alföldi részein viszonylag gyorsan tudnak tájékozódni, de minél messzebb megyünk a központtól, annál kevésbé. Amit én a kutatásaim során láttam, hogy tulajdonképpen az tapasztalható, főleg vidéki településeken, hogy egy viszonylag gyors adaptáció zajlik, tehát hogy ezek a gyors politikai változásokhoz általában a helyi közösség vagy a helyi elit az megpróbál mindig a megfelelő módon alkalmazkodni. Például ez ilyen a csendőrségnek az esete. A monarchia fennállás alatt, ugye Magyarországon vidéken a csendőrség látja el alapvetően a rendészeti teendőket, és vannak mindenféle csendőr alakulatok, amik aztán 1918. novemberében, amikor kikiáltják Magyarországon a népköztársaságot, tehát a Károly-Mihály-féle demokratikus forradalmat követően, hogy egy új rendszer születik, akkor átnevezik magukat polgárőrségé vagy nemzetőrségé, de ugyanazok az emberek szolgálnak benne, ugyanazok az emberek vezetik, ugyanaz tulajdonképpen a funkciója továbbra is. Majd ez a polgárőrség vagy nemzetőrség 1919. márciusában átnevezi magát vörösőrségé, ugyanúgy megmaradva ugyanazok a tisztek, ugyanazok az emberek vezetése alatt, majd adott esetben ez a vörösőr alakulat a társadalmi bukása után, ha mondjuk ez a Dunántúlon van, akkor visszanevezi magát csendőrségé, vagy visszanevezi magát polgárőrségé, és csatlakozik Horthy nemzeti hadseregéhez. Tehát, hogy egy nagyon jól látható adaptáció zajlik, úgy, hogy adott esetben ugyanazok a személyek, vagy ugyanazok a feladatok megmaradnak. Ugyanígy egyébként erre egy jó példa a közellátás kérdése. Magyarországon a közellátással kapcsolatos teendők, azok lényegében ugyanúgy zajlanak az első világháború alatt, aztán a Károlyi kormány alatt, aztán a Tanácsköztársaság alatt, és aztán a Horthy korszak első felében, mert egész egyszerűen mondjuk a Budapest főváros élelmiszer ellátásának a kérdését, azt ugyanazok a szakemberek csinálják, hiszen nincs két szakember, nincs más ember, aki meg tudná oldani, csak folyamatosan átnevezgetik a fölöttük lévő rendszert, vagy átnevezik éppen az ő hivatalukat.
Miért éppen ezt a korszakot választotta kutatása témájául?
Amikor 2012-ben, ha jól emlékszem, elkezdtem ezzel a korszakkal foglalkozni, akkor tulajdonképpen engem az érdekelt, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy 4,5 éves világháború után emberek 10 000-ei, adott esetben 100 000-ei önként újra fegyvert fognak és elkezdenek harcolni. Ugye a társadalmi időszakra gondoltam akkoriban, vagy az érdekelt elsősorban. És tulajdonképpen az volt számomra furcsa, hogy úgy tűnik, mintha ezen az első világháború utáni 1-2 évben, ha ennyire ilyen köznyelven fogalmazhatok, mintha mindenkinek elgurult volna a gyógyszerem, még olyan furcsán viselkedik. Mintha megmagyarázhatatlan lenne, hogy most akkor miért lázadnak, most miért állnak be, most miért egész rövid időn belül változik az emberek a viselkedése. És én tulajdonképpen erre próbáltam volna magyarázatot találni, vagy azt próbáltam volna megvizsgálni, hogy hogyan érthetjük meg azt, hogy miért változik ilyen rövid idő alatt az emberek viselkedése, és például hogyan lehetséges az, hogy alig fél évvel a háború vége után majdnem 100 000 ember önként beáll a vörös hadseregbe, mivel magyarázhatjuk ezt a jelenséget, és akkor is úgy éreztem, és ezt aztán a kutatás megerősített ebben, hogy azok a fajta elképzelések, hogy azt mondhatjuk, hogy azért, mert az 1000 éves határokat próbálták védeni, vagy azért, mert ők hittek a bolsevik eszmében, ez azért nem biztos, hogy kielégítő magyarázat önmagában.
Mennyire foglalkozott egyéni sorsokkal? Ugye a 21. századi történelemtudomány egyik újdonsága az, hogy most már próbálnak egyéni sorsokon keresztül is belelátni a történelembe.
A könyv némileg szándékosan próbált, ha úgy tetszik, egy ilyen általános képet adni. Tehát ebből a szempontból én viszonylag kevés egyéni történetet követtem végig, ha úgy tetszik. Inkább próbáltam közösségekkel, vagy csoportokkal, vagy éppen alakulatokkal foglalkozni. Mondjuk, ha erre a tótkondosi katonák egy jó példa, hogy akik bevonulnak 1919. márciusában a Vörös Hadseregbe, elméletileg ők úgy vonulnak be, hogy tulajdonképpen az a gyalogezredhez csatlakoznak, ahol egyébként is szolgáltak a háború alatt, tehát ugyanazokat tisztek vezetik őket, akik 1918 előtt a különböző frontvonalakon, és ők azért úgy lépnek be, hogy lényegében a románok ellen fognak harcolni. Ugyanakkor nem harcolnak a románok ellen, hanem amikor megindul a román támadás, akkor visszavonják ezeket az alakulatokat a Duna-Tisza közére, és őket végül a felvidéken vetik be, ahogy tetszik, a csehszlovák katonák ellen, ott el is esnek jó néhányan, majd aztán a Vörös Hadsereg bukása után ezek az emberek egyrészt fogságba esik, és aztán végül hazaengedik őket, és visszatérnek a falujukba. Egészen pontosan azért, hogy aztán 1945 után áttelepüljenek Szlovákiába. Tehát ha úgy tetszik, ez számomra egyébként a legérdekesebb ilyen történet, hogy lényegében a többsége ezeknek az önkéntes vörös katonáknak végül a kommunista Szlovákiában hal meg, vagy Csehszlovákiában, bocsánat, ahol harcoltak egyébként ennek a bizonyos csehszlovák államnak a megszületése ellen 1919-ben.
Hogyan tovább, mi lesz a következő kutatási területe, tudja már?
A kutatások alapvetően, ha úgy tetszik, időrendben folytatódnak. Én a következő időszakban a két világháború közötti első világháborús magyar veteránokkal fogok foglalkozni, és hát azon belül is, hogy az első fontos téma, hát az ajtaválság, illetve a Sopron környéki népszavazás kérdés, illetve hogy kik azok a katonák, akik ott harcolnak, ezek a félkatonai alakulatok, őket ugye itt bevetnek az osztrák csendőrség ellen, és hogy egyáltalán hogyan értelmezhetjük ezt a Lajtabánság nevű államalakulatot, mennyire volt ez egy valós állam, mennyire volt ez katonaállam, egyáltalán hogyan működött, én ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor utána pedig egy kicsit megnézni pontosan ezeknek a katonáknak a sorsát, már hogy ezeknek az első világháború alatt, illetve aztán a határháborúban szolgáló katonáknak a sorsát, illetve a két világháború között hogyan alakítottak különböző veterán szervezeteket, és azoknak milyen szerepük volt a két világháború közötti magyar társadalomban.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.